Jézus Krisztus mondja, aki nekem maradhatja, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el magadtól. Kegyelem, édalom és békesség, békességünk bőségesen, a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Kedves testvérek, a 445-ös dicséretet keressük figyelmetes könyvünkből, 445-ös énekünket keressük ki, és annak a legelső versét fennállva énekeljük, 445-ös dicséret, legelső versét fennállva énekeljük, szólsz hozzám Istenem, s én választ adni készen, már-már megint.
És Isten tiszteletünknek megáldása jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amint a Máté írása szerint való evangéliumból olvasom, Máté evangéliumának a 15. fejezetéből, a 21-es verstől a 28-as versig terjedő igerészt olvasom, a pogány asszony hitéről, tehát Máté evangéliuma 15-ös fejezet, 21-es verstől a 28-as versig olvasom. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidon vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert kiált az utánunk. De ő így felelt, én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem, máshoz nem. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult annak a lánya még abban az órában. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, továbbadását. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, annyira ránk illik az imént énekelt éneknek minden sora. Nekünk kellene sírva és lélekben, szívünkben, összetörve ezt elmondani imádságban, hogy szólsz hozzánk, de hányszor szól a szelíd szó, a végtelen szeretet szava, megérintesz, beszélsz velünk, és mi nemhogy nem válaszolunk, nemhogy valamit erre változnánk, cselekednénk, csak ezt tudjuk kimondani, hogy már-már megindulunk, már-már majdnem feleltünk, már-már majdnem hittünk neked, majdnem odaadtuk a szívünket, majdnem úgy tettünk, ahogy te akarod. Itt vagyunk a majdnemeknél, a mároknál, és csak azt kell meglátnunk, hogy ígérgettünk neked mindent, de az ígéretet mindig megtagadtuk. Mindig erősebb volt a bűnös gyengeség, mint a hozzád menekülés ösztönző akarata ereje. Urunk, hadd legyen máshogy. Hadd tudjon a te igéd bennünk olyan méreható munkát végezni, hogy a lelkünk legmélye is neked feleljen, meginduljon, egész lényünk odaboruljon összetörve te eléd, és hadd éljük át azt a csodát, amit átélt ez a kánaáni asszony, hogy hitére feleletet kapott, kérése meghallgattatott, élete megszabadult, mert veled találkozott, veled beszélt, téged befogadott. Könyörülj meg életünkön, szívünk konokságán, keménységén, leplezz le minket, add, hogy ez az Isten tisztelet, szent lelkedés, igéd, hatalmas munkája legyen életünkben. Leplezze gonoszságainkat, hadd lássuk meg, mi van a szívünkben, mi magunk is. És hadd tudjunk lelepleződve téged keresni alázattal. Rád bízzuk, Urunk, a gyászoló szívű családot, rád bízzuk a szomorkodókat, téged kérünk, hogy vigasztald meg őket. Áld meg őket. Imádkozunk a betegjeinkért, nyomorultakért, szenvedőkért, segíts meg őket. Segítsd fel őket a betegségből, a mélységből, a fájdalomból. Dicsőítsenek téged a gyógyulásért, hogy a betegségben is hozzád lélekben közelebb kerüljenek. Áld meg minket, kicsiket és nagyokat. Hadd találkozzunk mindnyájan ma te veled. Amen. ének szóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez, mégpedig a megkezdett dicséretünknek az 5. versét énekeljük, 445-ös dicséret 5. versét énekeljük, 445-ös énekünk 5. verse így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet. Bizonságtételem alap ígé írva található a Zsoltárok könyvében. Az 51. Zsoltárból egyetlen verset olvasok, a 19-es verset. Tehát Zsoltárok könyve 51-es fejezet és a 19-es versét olvasom a Zsoltárnak. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört hívet nem veted meg, Istenem. Még egyszer felolvasom. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, rengeteg ember életében avval foglalatoskodik, és hihetetlen energiákat fektet abba, hogy őt elfogadják az emberek. Megfeleljen az emberek külső elvárásainak, a világ mértékének, munkahelyen, családban, mindenhol. Ezek borzasztó dolgokba sodornak be bennünket, hogyha idegen emberek világi mértékének akarsz megfelelni. Temérdek, gonoszság, békétlenség van ilyenben, kerül ilyen az életünkbe, mert más mértéknek akarunk megfelelni. Sok-sok erő, amit befektetünk ebben, és a célunk az, hogy elfogadjanak feltétel nélkül az emberek. Az ember lelkében benne van ez a vágy, hogy bárcsak engemet elfogadnának. Feltétel nélkül. Nem az, hogy ha így csinálsz, meg ilyen leszel, meg úgy nézel ki, meg ez lesz a véleményed, akkor majd elfogadlak, hanem feltétel nélkül fogadjanak el bennünket. Ez az emberi léleknek a vágya. De emberektől ezt nem fogjuk soha megkapni. Isten tud egyedül feltétel nélkül az ő hatalmas szeretetével úgy elfogadni, az ember lelke szomját megelégíti és oltja az ő szeretetével és befogadásával. A mai címünk így hangzik az élethelyzetekben, hogy Isten előtt megalázva, de általa elfogadva lenni. Isten előtt megalázva, de általa elfogadva lenni. Egy nagyon döbbenetes történetet olvastam fel előttetek, a kánáni asszonyt, a pogányasszony hitéről való kicsin történetet, ami több ponton olyan megrázóan megdöbbenti a mi szívünket. Avval kezdődik, hogy Jézus visszavonul. Visszavonul pogány vidékre, Tírus és Szidon vidékére, elhagyja Izrael földjét, észak felé megy, és kicsit elrejtve akar lenni, talán együtt a tanítványokkal, de hall róla egy pogányasszony. Ennek a pogányasszonynak a lányában egy tisztátalan lélek van, aki gyötri a leányt minden nap, és ez az asszony hiszi, hogy Jézus tud rajta segíteni, rohan Jézus után, és kiabál utána az úton, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. De Jézus, bár hallja, nem válaszol neki egy szót sem. időben meg először a lelkünk. Nem válaszol neki Jézus. A tanítványokat is arra indítja, hogy hát szóljanak Jézusnak, hogy hát bocsánat el, csinálj vele valamit, itt kiállt az utánunk. Most jön a második döbbenet. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy én csak Izrael házának elveszett juhaihoz jöttem, máshoz nem. Az az asszony nem az ószövetségi néphez tartozott, egy pogány asszony volt. Izrael szövetségén, az atyáknak adott ígéreteken kívüli ember. De az asszony beéri őket, leborul Jézus elé, és azt mondja, hogy Uram, segíts rajtam. Aztán jön a harmadik döbbenetünk. Jézus olyan mondatot mond, amely egészen megsérti az asszonyt. Nem jó elvenni a fiak kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Ez egy költői megfogalmazása annak, hogy te egy érdemtelen utolsó ebb vagy. Nem érdemled meg, hogy segítsünk rajtad. De az asszony nem sértődik meg. Tovább zörget Jézus szívén, alázatosan, hittel, és megadja erre a különös, sértőnek tűnő mondatra a feleletet. Úgy van, Uram, de a kutyák is esznek a fiak morzsáiból, amelyek az asztal alá hullanak. És Jézus meggyógyítja a leányát, elbocsátja az asszony békességgel, kegyelemmel. Különös történet ez, és Isten különös velünk való bánásmódját kell belőle megtanulni. Biztos jártatok már úgy, én is jártam már úgy, amikor emberek aláztak meg. Ilyenkor rosszul érzi magát az ember, amikor társaságban megaláznak, megszégyenítenek, valami nagyon-nagyon gonosz, csipkelődő mondatot beszólnak neked, érzed, hogy az egész társaság rajtad nevet, összesúgnak a hátad mögött. Amikor az emberek aláznak meg, akkor embernek a szíve elkezd könnyezni. De amikor az Isten aláz meg, akkor az embernek a szíve meg tudja találni az életútját. Ezért ez a cím, hogy Isten előtt megalázva, de mégis általa elfogadva. Isten, ha ő teszi a megalázást, ezt a javunkra teszi. Ő nem megszégyenít, amikor megaláz, ezt mi emberek tudjuk csak sajnos. Ő ezt azért teszi, hogy az élet legyen a miénk, az örök élet. Hát nézzük meg ennek az élethelyzetnek a tanulságait, Isten előtt megalázva, de általa elfogadva lenni. Az első tanulság, ami engemet megfogott, hogy Jézus visszavonult. Sokszor olvastátok már ezt a történetet ti is. Felfigyeltetek erre a legelső mondatba, erre a kicsike szóra, hogy ő visszavonult. Hogy lehet az, hogy Jézus, aki szüntelenül ment, kereste az embereket, áthajózott a gadaraiak földjére egy tavon, egy szememberért a gadarai ördöngősét, hogy megmentse, elment Jerikóba egyszer emberért Zákeusért, akinek az utolsó bűnös is kell, aki állandóan szeret és keres és megmenteni akar, visszavonult. Felfigyeltetek erre? Jézus visszavonult Tírus és Szidon vidékére. Ott nem találták meg a zsidók. Ennek is van üzenete. Vannak időszakok az életünkben, amikor Isten ilyen különös próbának vet alá bennünket. Látszólag elvonult, visszavonult tőled, és ilyenkor úgy érzed, hogy nem figyelt erre át. Pedig nagyon is figyel rád. Ilyenkor úgy érzed, hogy Uram, nem hallgatsz meg. Imádkozom hónapok óta, évek óta, visszavonultál, nem hallgatsz meg. Pedig ő minden imádságot mindig meghallgatott. És ilyenkor úgy érzed, hogy Uram, kereslek, de nem talállak. Kereslek, de nem engeded, hogy rád találjak. Pedig keresed erőt akkor is, ha visszavonul, és meg tudod találni akkor is, ha ő hátrébb húzódott, mert csak próbára tett téged. Néha Isten úgy megvárakoztat bennünket kérdéseinkre adott felelettel. Megvárakoztat a szabadítás ajándékával, megvárakoztat a gyógyítással, és ezt azért teszi, hogy megpróbáljon. De ő akkor is él, akkor is szeret, akkor is remeg érted, ha megvárakoztat, ha úgy tűnik, hogy nem figyel rád, akkor is nagyon szeret, ha úgy tűnik, hogy nem hallgatott meg, és nem teljesítette a kérésedet. Ő örökké való szeretettel szeret téged, és kiterjeszti rád az ő irgalmasságát. Megpróbál téged, hogy mi van a szívedben, mi van akkor a szívedben, amikor ő visszavonul. Nekem az a döbbenetes ebben a történetben, hogy amikor Jézus visszavonul, azok, akik az ígéreteket kapták, az ószövetségi nép, akik mindent tudtak, mert gyermekségétől fogva minden zsidó gyermeket megtanítottak az ígére, fejből fújták a proféciákat a zsidó kisgyermekek, ők nem keresték. Egy szem asszony kereste, ő meg pogány volt. Hol vannak a tömegek Jézus mellől most, és hogyha csak egy szem asszony keresi őt? Hol voltak akkor? Úgy várándítása, hát most nem találjuk Jézust, akkor nem keressük. Akkor visszamegyünk az életbe, a bűnbe, visszamegyünk a mókus kerekünkbe. Mond testvér, te keresed őt. Mi az, ami téged leállít a keresésből? Imádkoztál reggel valamiért, ha 10 óra 22 perccel nem teljesedett, akkor már abba hagytad az Isten keresést? Mi az, ami téged megállít az Isten keresésben? Keresed-e őt? És itt van egy tanítás, hogy hogy lehet őt keresni. Jeremiás 29-nél olvasunk igét, amely sok helyen szerepel a Bibliában, hogy hogyan lehet az Istent keresni. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr. Csak akkor tudod megtalálni az Urat, ha teljes szívedből keresed. Fél szívvel, fél gőzzel soha nem lehet megtalálni az Urat. Milyenek a reggeli csendességeid? Isten pontosan látja a szívedet, hogy te milyen erőbedobással keresed őt. Gondolj csak azokra az erőbedobásokra, amiket a munkahelyeden bevetsz, hogy elfogadjanak. De amikor az Istent keresed, annak az erőnek a töredékével keresed az élet fejedelmét. Meg kell, hogy szégyenüljünk az aránytalanságon. Istent, az ő kegyelmét, orcáját csak teljes szívvel keresve lehet megtalálni. A második tanulságunk, hogy mivel kereste őt az asszony. Mivel kereste? Olyan döbbenetesen egyszerű és őszinte az imádsága. Nem mond olyan hosszú imát, amelynek nincs is vége. Egyszerűen a problémát nevén nevezi. Nem szépíti, mi úgy szeretünk kozmetikázni. Annyira szeretünk kozmetikázni, de mindent. Másnak mutatjuk az arcunkat. Mindent. Ez az asszony mindent kimond. Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Ő a sátán néven nevezi, és ez nagyon sokaknak nem megy. Higgyétek el, testvérek, hogy ez rengeteg embernek nem megy, a bűnt, a sátánt néven nevezni. Lehet, hogy itt közülünk az ajkai gyülekezet tagjai között is rengetegen vannak, akiknek ez nem megy. Akiknek megvannak a bűnös szenvedélyeik, bűneik, kedves bűneik, de a bűnt nem meri bűnnek nevezni, a mögötte levő démoni erőt, sátánt nem meri sátánnak, gonosznak nevezni. És nem így mondja meg az Úrnak. Merjük-e a bűnt bűnnek nevezni? vagy kifogást találsz, ráfogod, nem neveltek a szülők, azért a rossz szokás, azért a bűn, nem mondta senki, a társadalom, az elvárás, ez az amaz, belevittek a barátok, a bűnt néven kell nevezni. Tudjátok, bármikor elbuktál, te választottad a sátánt és a mértékét. Nem foghatod rá a társadalomra, és nem foghatod rá senkire. Te voltál, amikor elbuktál, aki a sátánt választottad, a gonosz utat, és nem nézted az Isten felségét. Aztán azt mondja ez az asszony Jézusnak, hogy a sátán gyötri a lányát. Ott van ez a szó, gyötör. Leleplezően ott van előttünk, hogy mit művel a sátán. Nem könnyedén végez, gyorsan, fájdalom nélkül, hanem gyötör. A sátán nem elégszik meg avval, hogy elpusztítson téged a kárhozatba, ez a célja mindannyiunkkal, velem is, veled is, hanem az addigi úton is meg akar kínozni, gyötörni akar. Rettenetes valaki a sátán. Velejéig gonosz, velejéig kegyetlen. Nem elégszik meg az elpusztításoddal, meggyötör és megkínoz. És csak Jézus az esélyed. Csak Jézus az esélyed, senki más. Testvér, te tudod-e a te problémádat? Látod-e a te bűnödet? Mindazt, amiből nem tudsz megszabadulni. Vannak dolgok, amiket az emberek igyekeznek nem a bűn kategóriájába betenni. Hadd beszéljek erről, volt már róla néhány szó, ott van például a cigaretta. A dohány nem azért bűn, mert árt az egészségnek, hanem mert az Isten templomát szennyezi. A ti testetek, a Szentlélek temploma, mondja Pál apostol. És aki az Isten templomát megrontja, azt az Isten is megrontja. Ott van az első korintusi levélben. Nagyon kemény, ige. A paráznaságra ugyanígy mondja az ige, hogy aki az Isten templomát megrontja, azt az Isten is megrontja. Miért nem merjük a bűnt bűnnek nevezni? Miért nem merjük a szenvedélyeinket odavinni az Isten elé? Uram, te szabadíts meg! Aztán látjuk itt azt, hogy Jézus először nem áll szóba az asszonnyal. És erre is oda kell figyelni, mert üzenete van ennek. Miért nem áll szóba Jézus az asszonnyal? Azért, testvérek, mert tudni akarja, hogy mi van az asszony szívében, és ezt az asszonynak is nyilvánvalóvá akarja tenni. Tudja meg az asszony is, hogy mi van az ő szívében, amikor Isten leleplez téged egy igehirdetésben, otthoni csendességedben, bibliaolvasásodban, evangelizációs héten, bárhol. Mindig neked is meg akarja mutatni, hogy nézd, ez vagy te. Nézd meg, ez van a te szívedben. Tudjátok, ez olyan, mint amikor bevisszük az orvoshoz a leleteket, és rengeteg latin szó, ez az amaz ott van, mi nem értjük a papírt, a röntgenképet nem tudjuk értelmezni, és az orvos oda teszi eléd, és megmutatja, hogy nézze, itt ez van, ez ezt jelenti, ez ön. Ez az ön problémája. Isten igéje és Isten lelke így munkálkodik. Leültet Isten a lábai elé téged, és azt mondja, hogy nézd meg, ez vagy. Nézd meg, hogy ez van a te szívedben. A pogány asszonynak Isten tudni akarta, hogy mi van a szívében, és ezt az asszonynak is meg akarta mutatni. Látszólagos elutasítás van itt. Ugye nem áll kétszeri szóba az asszonynal, csak miután utoléri az asszony, akkor áll vele szóba, de mintha még akkor sem akarná meghallgatni. Miért ez a látszólagos elutasítás? Azért, hogy lássa a te hozzákiáltásod nagyságát, a te hozzákiáltásod mélységét, a te ő hozzákiáltásod őszinteségét. Az 50-es években Magyarországon volt egy különös eset, akkor még nem MHS volt, hanem MRS, Magyar Repülő Szövetség, és ennek volt ugye az ejtőernyő szakosztálya is. 50-es években egy ilyen sportoló, magyar srác ejtőernyővel ugye kiugrott a gépből, és nem nyílott az ernyője. Zuhanás közben annyira küzdött az életért, hogy saját maga a zsákot széttépte, pedig az nagyon erős vászonból van, ami tartja az ernyőt. Saját maga vette ki a kezével az ernyőt, amely kinyílott, és épségben földet ért. És amikor földet ért, vette észre, hogy mind a 10 körme így derékszögben fölfele áll, és csupa vér minden. De neki ennyire kellett az élet, széttépte a zsákot. Mondd, testvér, neked mennyire kell Jézus az élet fejedelme? Döbbenetes ez az asszony. Ő így küzdött Jézusért, hogy ezen az életem múlik. Te hogy keresed Jézust? Az életed múlik rajta? Annak az elternyősnek úgy kellett az élet. Neked Jézus az élet fejedelme? Mennyire kell? Kell-e ő neked? És szereted-e őt? Mi derül ki a mi szívünkben? Mi van, ha bennünket várakoztat meg? Ha nekünk nem felel? Ha látszólag téged utasít el? Mi derül ki, hogy mi van a te szívedben? Pökhendiség? Hát uram, nem válaszolta, akkor sarkon fordulok. Akkor nem kell lesz. Mi van a te szívedben? Vérzik-e a lelked a Jézust keresésben? Kiáltasz-e hozzá könnyek között? Akkor is, ha úgy tűnik, hogy elutasít, ha nem hallgat meg, ha elküld, keresed-e őt tovább? Így mondanák a fiatalok, ez az asszony levakarhatatlan volt. Hát Jézust így lehet keresni. Levakarhatatlanul. Teljes szívvel, teljes lélekkel. Keresni az élet fejedelmét. Ez a pogányasszony tovább kiáltott. Nem nézte, hogy elutasítják. Nem felelnek. Kiáltott tovább. Mit gondolsz, testvér, mi van a te szívedben? Mi derül ki a te szívedben? Mi van, ha téged utasít el Jézus? Ha megvárakoztat, ha nem felel, egy picit meg akarja neked mutatni, hogy leletezz, hogy mi van már a te szívedben? Mennyi konokság? Mennyi világnak szeretete? Mennyi keménység? Mennyi kegyetlenség? Mennyi istenfélelem nélküliség. És ezt neked akar így megmutatni. Nézd meg! Ezért várakoztatok, mert ez van a szívedben, és le kell, hogy lepleződjön. Kiáltasz-e tovább, mint a pogányasszony? Ez az asszony kiállja az első próbát. A megvárakoztatás próbáját. De jön a második próba. Egyből. Néha mi úgy szeretnénk, hogy Isten megpróbált, ha ki is álltuk, akkor hadd erősödjünk meg, aztán jöjjön a második próba. Ennek az asszonynak egyből jön a következő. Szusszanásra nincs idő. Jézus szóba áll vele, végre szóba áll vele, de megalázza. Azt mondja neki, hogy nem jó elvenni a fia kenyerét, odadobni a kutyáknak. Tudod, mindaz, amit hoztam, az a zsidóké, te egy kutya vagy, egy utolsó bűnös, neked nem jut, nem jár. És olyan csoda, hogy az asszony elfogadja, hogy Jézus alázza meg, elfogadja, amit mond Jézus, és elfogadja, ahogy mondja, és elfogadja azt is, amit ő róla mond Jézus. Itt kezdődik mindig a gyógyulás. Tudjátok, minden ige hirdetésben, minden evangelizációban, az egész evangéliumban benne van a mi diagnózisunk, amit Isten felállított rólunk, hogy mi utolsó senkiházi bűnösök vagyunk, akik megváltó nélkül elvesznének automatikusan a pokolba. Erről szól az evangélium. Kikért jött Jézus? Az elveszettekért. Mi így vagyunk benne a Bibliában, hogy elveszettek. Én is, meg te is. Ebek vagyunk. Kutyák. Keleten a kutya tisztátalan állat. Ma már ez nem tűnik olyan sértésnek, de talán még a magyar kultúrában és a nyelven is sértésre azt mondjuk a másiknak, hogy te kutya. De keleten a kutya tisztátalan állat volt. Ez így duplán sértő volt. És Jézus diagnózisát ez az asszony helyben hagyja. Van-e ilyen alázatunk? Van-e ilyen alázatunk, hogy amit Isten mond rólunk, azt elfogadjuk? Isten azt mondja, hogy te tolvaj vagy. Akkor eszedbe jut, hogy hányszor raboltad meg az ő dicsőségét, magadnak tulajdonítva a sikereket, és nem őt dicsőítve. Vagy gyakorlatban hányszor lovasítottál meg valamit valahonnan. Loptál, és tolvaj lettél. Ha Isten azt mondja, hogy tisztátalan parázna vagy, akkor megalázkodsz-e, mint az asszony, eszedbe jut, ha ifjúkorod minden bűne, minden tisztátalan gondolata, cselekedete, tette, bujasága. Amikor Isten azt mondja, hogy káromkodó vagy, tisztátalan ajkú, gonosz beszédű, megalázkodsz-e ő előtte, és eszedbe jut-e minden kimondott káromkodás, amelyet ajkat kimondott, és amelyet Isten szomorúságára követtél el. Ki mondja az Úr a diagnózist az asszonyon, tudod-e, hogy te egy utolsó bűnös kutya vagy, egy ebb vagy, az Isten tisztasága mellett egy senki vagy. És az asszony elfogadja, hogy az Isten őt megalázza. Nem sértődik meg, nem megalázkodik. Elgondolkodtam azon, vajon mi történt volna, és megmondom őszintén nektek, hogy tegnap délután volt bennem egy ilyen gondolat, hogy talán meg kellene csinálni, aztán úgy gondoltam, csak elmondom. Ha minden második padra tettünk volna ki ilyen foglalt hely papírt, mint néha ünnepi istentiszteleteken, a konfirmandusoknak fenntartott hely, vagy amikor más istentisztet van, vendéglelkészek vannak, akkor ugye vannak ilyen fenntartott helyek. Minden második padra kitettünk volna egy nyomtatott papírt, hogy bűnösöknek fenntartott hely. Azt hiszem, hogy szabadon maradtak volna ezek a padok. Nem ültünk volna le oda, pedig csak azoknak a padoknak kellett volna feltöltődni. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy te hányszor sértődtél meg Isten szaván? Hányszor sértődtél meg Isten tiszteleten? Azon, amit Isten igéje mond te rólad? Azon, ahogy mondja Isten igéje a diagnózisát te rólad? Hányszor sértődtél meg? Jusson eszedbe a pogány asszony. Egy nagyon értékes asszony ez. Kevés ilyen értékes asszony van. Mai világban nagyon-nagyon kevés az alázatos asszonyi lélek. Ez az asszony végtelenül alázatos. Nem sértődékeny, nem kéri ki magának, megalázkodik Isten előtt. Te megsértődsz, testvér vagy, megalázkodsz, ha Isten aláz meg téged. Aztán a kérdés, hogy meddig utasít el Jézus? Ezt is föl kell tennünk, ezt a kérdést. Benne van a történet, hogy egy ideig, óráig Isten elutasít. Meddig? Addig, amíg nem helyes alapon közeledsz Isten felé. Addig, amíg nem helyes alapon közeledsz Isten felé. Ez az asszony először úgy szólította meg Jézust, hogy Dávid fia. Ez egy mesiási kifejezés volt, minden zsidó tudta, hogy a mesiás Dávid fia, Dávid leszármazottja, de ezt a mesiási ígéretet, ezt Isten a zsidó népnek adta. abban az üsztörténeti helyzetben igaza van Jézusnak, hogy ő Izrael házának elveszett juhaihoz küldetett. Már egy-két pogány is Jézus földi élete idejében részesült a kegyelemben, a pogányoknak való kegyelem kiáradás Krisztus mennybe menetele után adatik, tehát tulajdonképpen Jézus földi élete idején mesiásként a zsidóknak adatott először Krisztus. Csak utána nekünk, akik nem az ószövetségi néphez tartozunk terv szerint. Ezt az ígéretet, hogy Dávid fia, ezt nem vehette ajkára ez a kánáni asszony. Nem hivatkozhatott rá, hogy hát te vagy a nekem adatott ígéret. Nem ezt. Ez nem neki adatott. És hogy szólítja meg máshogy, másodszor? Uram. Uram, segíts rajtam. És ezt már Jézus elfogadja. Tudjátok, itt azt a különbséget kell észrevenni, hogy vagy úgy megyünk Isten elé, hogy valamire hivatkozunk, származásra, születésre, teljesítményre, és akkor származás és teljesítmény alapon közeledünk Isten elé, de akkor elutasítatunk. Vagy a meg nem érdemelt kegyelemért megyünk elveszett bűnösként, és azt mondjuk, hogy Uram, Uram, könyörülj rajtam. Mondd testvér, amikor te imádkozol a bűnbocsánatért. Hogy gondolja a szíved, a megérdemelt, neked járó kegyelmet kéred, vagy a meg nem érdemelt kegyelmet kéred? Elgondolkodtatok? Már különös a mondat. Még egyszer elmondom. A te szíved a megérdemelt, a neked járó kegyelmet kéri Istentől, vagy a te szíved a meg nem érdemelt kegyelmet kéri Istentől? Jézus Krisztus ma mindenkié. Itt már nincsen görög és zsidó, azt mondja Pál apostol. Most már csak Krisztus van, csak bűnös van, aki megy Krisztushoz. És csak azon az alapon lehet Istenhez közeledni, hogy Jézus meghalt a bűneinkért. Jézus vérének érdemért, az ő szeretetéért fogadja el a megtérő bűnöst. Nem hivatkozhatsz erre arra amara teljesítményedre, mi oly sokszor megsértődünk, amikor nem vihetjük oda Isten elé, hogy a családunkban már 8 generáció óta mindenki presbiter. Sok gyülekezetben evangélizáltam, és meg lehet figyelni azokat a sértődéseket, hogy de tiszteltes úr, az én családomban püspök is volt. Hallottam ilyen mondatot, amit nekem szegeztek. És a püspökért is meg kellett, hogy halljon a Krisztus. Mert a püspök is elveszett kutya az Isten országa előtt, akért megváltónak kellett jönnie. Én is az vagyok, mindenki az. A meg nem érdemelt kegyelmet hozz el nekünk a drága megváltó. Ezért a bizonyságtétel alapígéje, amiről szó volt mindeddig az 51. Zsoltárból. A töredelmes szívet nem veted meg, Istenem. Isten előtt az alázatos lélek a kedves áldozat. Ez az egész történet igazából az alázatról szól. Isten megalázza az asszonyt, és kiderül, hogy az asszony szíve már Isten előtt megalázkodott, de az Istentől való megalázást is örömmel elfogadja. Mert tudja, hogy ez vezet az életre. Tudja ez az asszony, hogy Isten szereti őt. És Isten az, aki egyedül feltétel nélkül őt elfogadja. A címünk az volt, hogy Isten előtt megalázva, de őtőle elfogadva lenni. Átéli ez az asszony, hogy bár egy utolsó kutya, Isten őt mégis szeret és feltétel nélkül elfogadja. Egy csodálatos dolog, amikor ezt az ember átéli, hogy Isten engem választott, engem szeret, pont engem, én kellek neki. És mindegy, mit tettem, nem azt nézi, mert szeret. Jézus nem elégszik meg avval, hogy néha keresed. Jézus nem elégszik meg avval, hogy néha kiáltozol utána. Nem elégszik meg avval, hogy találkozol vele, és beszélsz is vele. Nem elégszik meg avval, hogy néha meghallgatod, hogy mit mondsz neked. Ő odáig akar elvezetni, eljuttatni, hogy az övé legyél. Hogy meggyógyíthasson a sátán gyötréséből. Hogy megszabadíthasson, megtisztíthasson. Körbeöleljen a szeretetével. Élő kapcsolatod legyen vele, mert nem adsz oda semmiért és senkiért. El tudott-e már téged idáig vinni az Úr Jézus Krisztus? Ezt éli át az asszony. Jézusnak kellek. Jézus elfogad feltétel nélkül. Különös úton vezetett, a szabadulásig, a megaláztatáson át vezetett az út, a meghallgatásig, a megvárakoztatáson át vezet az út, de szeret, mert meghallgat. Elfogadott, mert örökkévaló szeretettel szeret. Van-e nekünk alázatos szívünk? Befejezem. A híres zeneszerző Gounod fiatal korában nagyon büszke ember volt. És idősen korában beszélt is erről, hogy ő magát kinek tartotta, és azt mondta, hogy 18-es koromban így beszéltem, hogy én. Aztán 25 éves koromban úgy beszéltem, hogy én és Mozart. Aztán 40 évesen azt mondtam, hogy Mozart és én, mondta az idős Gounod, szóval most meg azt mondom, hogy Mozart. Keresztelő János azt mondta Jézusról, hogy neki növekednie kell, nekem meg kisebbé lennem. Növekedhet-e benned Jézus? Tudsz-e kisebbé lenni, egészen kicsivé lenni, megalázkodni előtte? Elmondani, hogy Uram, én ebb vagyok. Egy utolsó tisztátalan, de jövök a te szeretetedhez. Ha Istentől elfogadod a megaláztatást, akkor éled át, hogy ő teljesen elfogad, mert szeret. Amen. És feleljünk ének szóval az ige hirdetésére, mégpedig a 312-es ének harmadik versével, amely az alázatról szól, és a gőgünkről. 312-es ének harmadik versét énekeljük el. 312-es ének harmadik versét énekeljük. Az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád megáld. A testi gőg halál. De bűnödet, ha bánod, szent lelke bőven árad, s a szív üdvöt talál. Fejünket és imádkozzunk. Hozzád jövünk, hozzád kiáltunk, Urunk, és szeretnénk olyan állatotosan kiáltani hozzád, amilyen állatotosan keresett téged ez a pogányasszony. Nem nézte azt, hogy megvárakoztatod, hogy látszólag elutasítod. Nem is lankadtak az ő imádkozó karjai, szavai, ajka. Kiáltott továbbra is hozzád, míg nem találkozhatott veled. Urunk, bennünket úgy megszégyenít ennek a pogányasszonynak a hite, az Isten keresése. Megszégyenít alázata, mert ha a saját életünket állítjuk mellé, kiderül, hogy mi gőgösek vagyunk, végtelenül kevélyek, sértődékenyek. Kiderül, hogy a szívünkben nincs is Isten félelem. Kozmetikázzuk magunk előtt és előtted magunkat. A bűnt nem nevezzük néven, nem keressük belőle úgy a szabadulást, hogy az életünk múlik rajta. És ha elkezdesz velünk beszélni, villámgyorsan megsértődünk, villámgyorsan kikérjük magunknak, bezárkózunk, ott hagyunk téged, és nem is keresünk egy ideig. Olyan jó, Úrunk, hogy a Bibliában benne van ez a történet is. Hogy reánk hagytad ennek a pogányasszonynak a történetét. Elénk adott például hitét, alázatát, Istent keresését. Urunk, sokszor nem értjük, amikor bennünket megvárakoztatsz, amikor nem adsz feleletet kérdéseinkre. Nem értünk téged, amikor úgy tűnik, hogy elutasítasz, amikor úgy tűnik, hogy nem is figyeled életünket, mintha nem hallgatnád meg szavainkat, imádságunkat. De szeretnénk hinni, tudni, hogy ahogy a Biblia tanítja, a velünk való bánásmódodnak megvan az oka. Szívünket igyekszed leleplezni előttünk. Megvizsgálod azt, és megnézed, mi van abban. Bocsáss meg, hogy amikor tükröt tartasz elénk, oly sok gonoszságot láthatunk abban a tükörben. Ami szívünket leleplezed, mennyi gonoszság, keménység, kegyetlenség, szeretetlenség, és sok minden más található még abban. Könyörülj rajtunk, könyörülj szívünkön, könyörülj sértődöttségünkön. Hogy meg tudjuk alázni magunkat előtted, és elfogadjuk, amit te mondasz rólunk. És hadd éljük át mi is a gyógyulást, a szabadulást, az általad való teljes elfogadást, lelkünk örömére, békességére, üdvösségére. Áldott légy, hogy így szeretsz, és teljesen elfogadod a hozzád térő bűnöseket. Köszönjük, Urunk, hogy a megtört szívet, az alázatos lelket soha nem veted meg. Add ezeket nekünk, hogy mindig így keressünk téged. Gyógyíts meg betegjeinket, szabadíts meg a megkötözötteket, vigasztald meg a gyászolókat, segíts meg a nyomorultakat. Téged dicsőítünk, hozzád jövünk, előtted borulunk le lélekben, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a saját imádságát vigye oda bátran, hittel az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád irgalmasságomat. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Thank you.
Köszönjük szépen a kórus szolgálatát, reméljük, hogy sokszor fogjuk még hallani. Testvérek, a záró énekünk a 272-es ének első három verse, 272-es énekünk első három versét énekeljük zárásként. Kicsit felelet ez az ének Istennek a különös velünk való bánásmódjára, amiről szó volt a prédikációban is, néha mi megdöbbenünk Isten bánásmódján vagy szavain. Ez az ének arról beszél, hogy mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. 272-es ének első három versét énekeljük, figyelve a szövegre is. Mind jó, amit Isten tészen.